körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak 2025. december 3-án szerdán. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák, valamint a technikai munkatárs Fehér József nevében is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket egészen 7 óra 30 percig. A műsorismertetést követően a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 5 óra 50 perctől adventi gondolatokat hallanak Varga Ildikótól. 6 órától Rorátét közvetítünk az Egri Bazilikából. A Szent Mise után híreket mondunk, majd megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 7 óra 20 perctől ismét adventi gondolatokat hallanak Varga Ildikótól. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 7:30-kor hallanak majd. Addig is, ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is. Kellemes ébredést és szép napot kívánok. Berec Renátát hallották.
A nap imája.
Mindenható Úristen, emlékezzél meg arról, hogy a pogányok lelkét is a te képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Emlékezzél meg, Uram, hogy Szent Fiad az ő lelkük üdvéért is a legkegyetlenebb halált szenvedte. Ne engedd, könyörgök, hogy a pogányok őt megvessék, hanem engedd, hogy a jámbor emberek imájára megtérjenek, és részesei legyenek az örök boldogságnak. Ne maradjanak báványimádók, hanem ismerjék meg Krisztust, az örök élet forrását, ki nekünk életünk, üdvünk, örömünk, feltámadásunk, aki bennünket megváltott és megszentelt, akinek dicsőség, hála és imádás mindörökkön örökké. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
A kormány még határidő előtt benyújtotta Brüsszelnek a védelmi beruházási tervét, így Magyarország megnyithatja az utat a SAFE programból igényelhető 16 milliárd 200 millió euró, vagyis mintegy 6300 milliárd forint előtt, írta meg az Economist gazdasági portál. Ez a csomag értékben már majdnem eléri azt az uniós forrást, amelyet a bizottság jogállamisági kifogások miatt jelenleg visszatart, a cikk ipari és minisztériumi forrásai szerint. Az Európai Unió új 150 milliárd eurós védelmi hitelkerete a tagállamok újrafegyverkezését és az európai hadipar megerősítését szolgálja. Az Egyesült Államok és Ukrajna tárgyalói floridai találkozójukon tovább finomították azt a dokumentumtervezetet, amelyet korábban Genfben dolgoztak ki, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna szeretné, ha európai szövetségesei nagyobb szerepet kapnának a folyamatban. Biztosak vagyunk abban, hogy az amerikai erőfeszítések végül helyreállítják a békét Európában, jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben a szövetséges országok külügyminisztereinek találkozóját megelőzően. Mark Rutte hangsúlyozta, mindannyian azon dolgoznak, hogy az Ukrajna ellen folytatott háború igazságos és tartós békével érjen véget. Ha Európa úgy dönt, hogy háborút indít Oroszország ellen, akkor nagyon gyorsan olyan helyzet állhat elő, hogy Moszkvának egyszerűen nem lesz kivel tárgyalnia, jelentette ki az orosz elnök újságíróknak. Vlagyimir Putyin hangoztatta, Európa akadályozza Donald Trump kormányzatát a béke elérésében, és maga vonta ki magát a tárgyalásokból. Szerbia egyetlen olajfinomítója napokon belül leállhat, miután az Egyesült Államok nem adott engedélyt a NISZ működésének folytatására, jelentette be Alekszandar Vučić. A szerb elnök szerint az ország saját kockázatára ideglenesen még biztosítja a fizetési tranzakciókat, de a finomító sorsa bizonytalan, az amerikai szankciók egész Szerbiát érintik. Mára elhárult minden olyan politikai, jogi, engedélyezési, pénzügyi és technikai akadály, amely hosszú ideig hátráltatta a Paks 2 projekt előrehaladását, az utóbbi éveket meghatározó geopolitikai szembenállás és szankciók közepette, jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Levente azt mondta, február 5-én megtörténik a döntő mozzanat, az első beton öntése, ami visszafordíthatatlanná teszi ezt a beruházást fizikai értelemben is. Most az úgynevezett szerelőbetont öntik. A következő időszakban 1000 km vasúti pálya felújítása kezdődhet el, mondta az építési és közlekedési miniszter meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Lázár János ismertette, a hazánknak jutó közlekedési források felfüggesztett 55%-át részben pótolja az Európai Beruházási Bank hitelek kedvező kamattal, de a visszatartott összeg is megérkezik majd. A vasút teljes belföldi hossza 8000 km, a használt szakaszoké 6000. 2010 óta 103 projekt valósult meg, vasútépítése 2091 milliárd forint jutott, ebből 1800 km újulhatott meg mostanáig. Magyarország megfigyelő tagja a türk államok szervezetének, de első alkalommal Budapest adott otthont a társulás diaszpóráért felelős miniszterei és intézményvezetői ülésének. A hetedik ilyen eseményen Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntötte a résztvevőket. Kövér László, az országgyűlés elnöke, fogadta Tanzila Narbajevát, az üzbék köztársaság szenátusának elnökét. Az országházban tartott találkozón a felek aláírták azt a megállapodást, amely intézményesíti a parlamentek együttműködését és új lendületet adhat a politikai kapcsolatok elmélyítésének. 5 milliárd forintos keretösszeggel 2000 településen segítenek a szociális tüzelőanyag program révén télen, mondta az agrárminiszter. Ez mintegy 200 ezer család otthonában biztosít meleget, tudatta Nagy István. Az Index viszont arról írt a téma kapcsán, hogy a támogatás évek óta változatlan összegű, miközben a tűzifa ára 2019 óta csak nem megduplázódott, és az infláció is elszállt, a keretösszeg egyre kevesebb családnak biztosít elegendő tüzelőt. Jelentősen javul a mátrai élőhelyek állapota, ismertette a természetvédelemért felelős államtitkár a Mátrafüreden rendezett projektnyitó rendezvényen. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság több mint 3 milliárd 300 millió forintból valósít meg természetvédelmi fejlesztéseket 9 projekten keresztül az új környezeti és energiahatékonysági operatív program plusz támogatásával. Eközött van a most induló közel 120 millió forintos élőhely rekonstrukció a Mátrai hegylábi és hegyi réteg területén című projekt, ismertette Rácz András. Több száz millió embert érint az Egyesült Államok keleti és középső részét érintő szokatlanul hideg téli időjárás. Ez sok helyütt rekordhideget és nagy mennyiségű havat szállít a térségbe. Végül az időjárásról, borult lesz az ég a folytatásban is, szitálás, esetleg helyenként kisebb eső is kialakulhat, csupán kevés helyen élénkülhet meg a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben 6-8 fok körül alakul. A Tiszántúlon főként Szabolcsban viszont szakadozottabb lehet a felhőtakaró és előfordulhatnak derültebb tájak, híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. 14. Leó pápa találkozója a libanoni fiatalokkal. Még van idő álmodni, tervezni és jót tenni. A Szent Atya homíliája a beiruti szentmisén. Libanon népe, kelj fel, örvendj, adj hálát az Úrnak. Leó pápa búcsút vette a cédrusok földjétől. A fegyverek ölnek, a párbeszéd épít, válasszuk a béke útját.
Leó pápa a fiatalokhoz. Még van idő álmodni, tervezni és jót tenni. Libanoni látogatásának első teljes napjának utolsó rendezvényén 14. Leó pápa a libanoni Bükkerkében találkozott fiatalokkal. Az esemény önkéntesek és fiatalok tanúságtételeivel kezdődött, majd további két fiatal kérdéseket tett fel a Szentatyának. Beszédében a pápa a feltámadott Jézus üdvözletével, azaz béke legyen veletek köszöntésével fordult a jelenlévőkhöz.
Dear young people of Lebanon, peace be with you. Assalamu alaikum.
A lelkesedés, amit mindannyian érzünk, Isten szerető közelségét fejezi ki, amely testvérekként hoz össze minket, hogy osztozzunk belévetett hitünkben és szeretett közösségünkben egymással, hangsúlyozta a pápa. Üdvözölte a szíriai és iraki fiatalokat, valamint az összes libanonit, aki külföldről tért vissza. Utalva Anthony, Maria, Eli és Joel tanúságtételeire, akiket a pápa beszéde előtt hallottak, a Szentatya hangsúlyozta, hogy ezek a szenvedés közepette mutatott bátorság, a csalódással szembenéző remény és a háború idején megtapasztalt belső béke történetei. Libanon történelme tele van dicsőséges és nehéz pillanatokkal. E történelmi múlttal kapcsolatban Leó pápa arra buzdította a fiatalokat, hogy ne veszítsék el a reményt. Talán sajnáljátok, hogy egy háborúk által szétszaggatott és a társadalmi igazságtalanság által eltorzított világot örököltetek. Mégis van bennetek remény. Egy ajándék, amelyet mi felnőttek úgy tűnik elveszítettünk, mondta a pápa.
Yet there is hope, and there is hope within you.
Még van idő tervezni, álmodni és jót tenni. Emlékeztette őket arra, hogy ők a jelen és a jövő, és hogy ők azok, akik megváltoztathatják a történelem menetét. A gonoszságnak nem a gonosz az ellenszere, hanem a szeretet a válasz. A négy tanúságtétel egy új jövő proféciái, amelyet a megbékélés és a kölcsönös segítség vezet be.
Your homeland, Lebanon, will flourish once again.
Libanon, ezeknek a fiataloknak a hazája, ismét virágozni fog, hangsúlyozta Leó pápa. A cédrusfa a nemzeti jelkép példájára tekintve megjegyezte, hogy a fa ereje a gyökereiben rejlik, ahogyan ez Libanon népe esetében is van. A Szentatya arra buzdította a fiatalokat, hogy merítsenek a társadalom szolgálatára elkötelezettek jó gyökereiből, anélkül, hogy saját érdekeikre használnák fel azokat. Arra szólította fel őket, hogy legyenek a remény forrásai, amelyekre az országnak szüksége van. Leó pápa rámutatott, hogy a két fiatal által feltett kérdések segítenek kijelölni a jövő útját. Az első kérdés egy szilárd alap megtalálására irányult, amelyre építve kitarthatunk a béke iránti elkötelezettség mellett, amely nem lehet egy eszme, egy szerződés vagy egy erkölcsi elv. Az alap legyen a feltámadt Krisztus. A béke azonban csak akkor lehet hiteles, ha nem pártos célok eredménye. Igaz, hogy a megbocsátás igazságossághoz vezet, ami a béke alapja.
Your second question can also be answered in precisely the same way.
A pápához intézett második kérdés arról szólt, hogy a kapcsolatokat az igazi szeretetben kell megalapozni. A Szentatya kifejtette, el kell kerülni, hogy a személyes érdekeink elsőbséget élvezzenek a másokba vetett bizalommal és törődéssel szemben. Figyelmeztetett, hogy ha az egónk áll egy barátság vagy szeretetteljes kapcsolat középpontjában, az nem tud gyümölcsöt teremni. Az igazi szeretet nem mulandó, nem lehet időkorlátja, jegyezte meg Leó pápa. Továbbá az igazi barátság az, amikor a te szót az én elé helyezik. Ez a másik emberre tekintés tiszteletteljes és befogadó módja lehetővé teszi számunkra, hogy egy nagyobb mit építsünk, amely nyitott a társadalom egésze és az egész emberiség felé, mutatott rá Leó pápa. A szilárd barátságok a közös bizalomra és az örökké valóságra épülnek, amely minden családi és szerzetesi életre való elhívás középpontjában áll. A szeretet Isten jelenlétének legnagyobb kifejeződése a világban. A szeretet egyetemes nyelv, mert minden szívhez szól. Leó pápa kifejtette, hogy a szeretet nem csupán egy gondolat, hanem egy történet, amely feltárja Jézus és a szentek életét, akik elkísérnek minket életünk kihívásaiban. A zavaró tényezőkkel elárasztott világban a pápa arra buzdította a fiatalokat, hogy naponta szánjanak időt arra, hogy becsukják a szemüket és csak Istenre tekintenek. Leó pápa hangsúlyozta, hogy Isten azokhoz szól, akik a csendben keresik őt. Végezetül 14. Leó kiemelte annak szépségét, hogy sok fiatal rózsafűzért hord magánál. Arra bátorította őket, hogy tartsák szívükben és elméjükben Assisi Szent Ferenc békéért mondott imáját. Uram, tegyél engem a békéd eszközévé, hogy életben tartsák magukban a keresztény lelkesedést.
Leó pápa homíliája Beirutban. Libanon népe, kelj fel, örvendj, adj hálát az Úrnak. Kedden délelőtt Leó pápa szabadtéri szentmisét mutatott be Beirut turista kikötője és a belváros közötti parkban, miután a közeli nagy kikötőben csendben imádkozott a 2020-as robbanás áldozataiért. Homíliájában megemlékezett az ország páratlan szépségéről, amit most sokszor elhomályosítanak a súlyos problémák, de az Úr ígéreteibe kapaszkodva bízhatnak a kicsinke gyerekbe rejtett óriási lehetőségekben. A 4,5 millió lelket számláló Libanon lakosságának majdnem fele, 45%-a keresztény, és történelme a kezdetektől fogva jó részt a kereszténységhez kötődik. A 20. század második felében a virágzó országot Kelet-Svájcaként emlegették, azóta a cédusok országa ezersebből vérzik.
Chers frères et sœurs, au terme de ces journées intenses que nous avons partagées dans la joie,
Leó pápa szentmise homíliájában arról az örömről és hálaadásról emlékedett, amiről Jézus szól az evangéliumban. Áldalak téged, atyám, mennek és földnek ura. A dicséret azonban nem mindig talál helyet bennünk. Néha az élet nehézségei miatt számos probléma köti le a figyelmünket, a gonoszsal szembeni tehetetlenség megbénít, és így inkább hajlunk a beletörődésre és a panaszra, semmint a szívből jövő csodálkozásra és hálaadásra, kezdte beszédét a pápa, aki éppen az említett gond miatt felhívással fordult a kedves libanoni néphez, és arra kérte, hogy mindig ápolja a dicséret és a hála érzését. Legyetek tudatában annak, hogy az Úr ritka szépséggel áldott meg és gazdagította a földjüket, ugyanakkor áldozata is annak a gonosznak, amely sokféle formában beárnyékolja ezt a nagyszerűséget.
Depuis cette esplanade qui surplombe la mer.
A pápa erről a tengerre néző sétányról maga is szemlélheti Libanon szépségét, amit a Szentírás is magasztal. Az Úr odaültette magas cédrusait, táplálta és jól lakatta őket. Az énekek éneke szerint pedig a mennyasszony ruháját e föld illata tölti be, és Jeruzsálem, a messiás eljövetelére fénybe öltözött város hirdeti, eljön Libanon dicsősége, a ciprus, a platán és a cédrus, hogy ékesítsék szentélyemet. Ugyanakkor ezt a szépséget elhomályosítja a szegénység és a szenvedés, a nép történelmet sújtó sebek, és a szentatyait utalt a kikötői robbanás helyszínére, ahol éppen most imádkozott. Beárnyékolja továbbá ezt a szépséget számtalan probléma is, mint a törékeny és gyakran instabil politikai környezet, a drámai gazdasági válság, az erőszak és a konfliktusok, amelyek újra felébresztették az ősi félelmeket. Ilyen helyzetben a hála könnyen utat enged a kiábrándultságnak, a dicséret éneke nem talál helyet a szép síválságában, a remény forrását pedig kiszállítja a bizonytalanság és a tájékozódási zavar, emelte ki a pápa.
La parole du Seigneur, cependant, nous invite à trouver les petites lumières.
Az Úr igéje azonban arra hív minket, hogy találjuk meg az éjszaka szívében ragyogó apró fényeket, hogy nyíljunk meg a hálára, és hogy közös elkötelezettségre induljunk e föld iránt. Jézus az evangéliumban nem rendkívüli cselekedetekért ad hálát az atyának, hanem éppen azoknak a kicsiknek és alázatosaknak nyilatkoztatja ki magát, nagyságát, akik nem keltenek feltűnést, és akiknek nincs hangjuk. Ilyen az ország, egy kicsi remény, amely újjászületést ígér. Így hirdetik meg a messiást, aki egy hajtás kicsinségében érkezik, éppen ezért csak a kicsinek ismerhetik fel, akiknek nincsenek nagy igényeik, de megbecsülik a rejtett részleteket. Ez a jel segít nekünk, hogy szemünkkel felismerjük a palánta kicsinke sarját, amely kihajt és növekszik, még a fájdalmas események közepete is. Az éjszakában is megláthatjuk a ragyogó apró fényeket, a kikelő apró hajtásokat, az apró magokat, amelyeket elültetnek a történelmi kor száraz kertjében, itt és ma is. Leó pápa a libanoni nép egyszerű és őszinte hitére gondolt, amely családjaikban gyökerezik, és keresztény iskolák táplálják, a plébániák, gyülekezetek és mozgalmak állandó munkája, hogy választ adjanak az emberek kérdéseire és szükségleteire. A pápa a papokra és szerzetesekre is gondol, akik sokféle nehézség közepete küldetésüknek szentelik magukat, miként hozzájuk hasonlóan világi emberek is, akik elkötelezetten szolgálják a társadalmat a szeretetben az evangélium előmozdítására. Ezekért a fényekért és ezekért a kicsiny és láthatatlan hajtásokért ma is együtt kell mondanunk Jézussal, dicsérünk téged, atyánk. A hála elvezet minket a szív átalakulásához, életünk megtéréséhez, annak felismeréséhez, hogy Isten a hitfényében, a remény ígéretében és a szeretet örömében tervezte meg az életünket. Ápoljuk tehát ezeket a hajtásokat, ne csüggedjünk, ne engedjünk az erőszak logikájának, a pénz bálvány imádásának, ne adjuk meg magunkat a féktelen gonosz előtt, buzdította a Szent Atya.
Chacun doit faire sa part. Et nous devons tous unir nos efforts.
Mindenki tegye meg a magáit. Mindenkinek össze kell fognia, hogy ez a föld visszanyerhesse régi fényét. Ennek egyetlen lehetséges módja, hogy lefegyverezzük a szívünket. Levetjük az etnikai és politikai bezárkózás páncélját, és a vallás felekezetek megnyílnak kölcsönös találkozásokra, felébreszve egy egységes Libanon álmát, ahol a béke és az igazságosság diadalmaskodik, ahol mindenki testvérként ismerheti el egymást, és ahol végül megvalósulhat az, amit Izaiás próféta ír, akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a pártusz együtt tanyázik a gödőjével. Együtt legerészik majd a borjú és az oroszlán. Leó pápa ezt az álmot bízza a libanoni hívekre, mert ezt helyezi a béke Istene a kezükbe. Libanon népe, kelj fel! Légy az igazságosság és a testvériség háza. Légy a béke proféciája az egész kelet számára. Végül a pápa megismételte Jézus szavait, dicsérlek téged, atyám! Hálát adott az Úrnak, hogy megoszthatta velük ezeket a napokat, miközben szívében hordozza szenvedéseiket és reményeiket. Imádkozik értük, hogy Közel-Kelet e földjét mindig Jézus Krisztusba, az igazságosság napjába vetett hit világítsa meg, és általa őrizze meg a soha le nem nyugvó reményt. Zárta homiliáját kert délelőtt Beirutban Leó pápa.
Qui ne passe pas.
Leó pápa búcsút vett Libanontól. A fegyverek ölnek, a párbeszéd épít. Válasszuk a béke útját. Lezárult 14. Leó pápa törökországi és libanoni apostoli útja, melyet november 27-e és december 2-a között tett a béke és a remény követeként. A beiruti repülőtéren az államelnök búcsúztatta a Szentatyát, aki felhívást intézett azért, hogy szűnjenek meg a támadások és az ellenségeskedés. Senki ne higgye többé, hogy a fegyveres harc jót hozhat. Erősek, mint a cédrusok, így jellemezte Leó pápa a libanoni népet, mely a találkozást kedveli, nem pedig az elszigeteltséget.
And I am pleased that I could fulfill the desire of my beloved predecessor, Pope Francis, who would have loved to be here.
Reméljük, hogy a testvériség és a békevágy szellemébe bevonhatjuk az egész Közel-Keletet, azokat is, akiket ma ellenségnek tartanak. A pápa hálás az együtt töltött napokért, és azért, hogy valóra válthatta szeretet elődje, Ferenc pápa vágyát, aki nagyon szeretett volna elmenni Libanonba. Valójában ő velünk van, és együtt halad velünk az evangélium többi tanújával, akik várnak minket Isten örök ölelésében. Mi vagyunk az örökösei mindannak, amiben hittek, a hitnek, a reménynek és a szeretetnek, ami lelkesítette őket. 14. Leó pápa ezután sorra vette libanoni látogatásának állomásait. A libanoni nép nagy tisztelettel veszi körül a boldogságos Szűz Máriát, aki nagyon kedves mind a keresztényeknek, mind a muzulmánoknak, mondta a Szentatya, majd így folytatta. Imádkoztam Szent Sárbel sírjánál. Megéreztem ennek az országnak a mély spirituális gyökereit. Mennyi életerő árad történelmetekből, ami támaszt nyújthat a jövő felé tartó nehéz úton. Megérintette a szívemet a beiruti kikötőben tett rövid látogatás, ahol a robbanás nem csak egy helyet pusztított el, hanem sok életet. Imádkoztam minden áldozatért, és magammal viszem sok család, egy egész ország fájdalmát, az igazság és igazságosság iránti szomját. A Szentatyának néhány nap alatt alkalma nyílt sok emberrel találkozni és kezet szorítani velük. Ebből a fizikai és benső találkozásból a remény energiája árad felé. Erősek vagytok, mint a cédrusok, gyümölcsökkel teliek, mint az olajfák, fordult vendéglátóihoz a pápa, aki üdvözölte mindazokat, akiket látogatása során nem kereshetett föl. Tripolit és az ország északi részét, Bekált és a déli régiót, melyet konfliktus és bizonytalanság sújt.
And embracing all of you, I express my aspiration for peace.
Valamennyiüket öleléséről biztosítva békét kívánt nekik. Szívből jövő felhívást intézett hozzájuk azért, hogy szűnjenek meg a támadások és az ellenségeskedés. Senki ne higgye többé, hogy a fegyveres harc jót hozhat. A fegyverek ölnek, a tárgyalás, a közvetítés és a párbeszéd épít. Válasszuk valamennyien a béke útját, ne csupán mint célkitűzést. Emlékezzünk arra, amit Szent II. János Pál mondott. Libanon több mint egy ország, egy üzenet. Tanuljunk meg együtt dolgozni és együtt remélni, hogy így legyen. Isten áldja meg a libanoniakat, a Közel-Keletet és az egész emberiséget. Köszönöm, és viszontlátásra, búcsózott arab nyelven a cédrusok földjétől 14. Leó pápa.
Shukran, ilaha lika.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2,
Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa visszatért Rómába, véget ért első apostoli útja, ennek állomásai Törökország és Libanon voltak. A Szent Atya programja zárásaként csendes imádságot végzett Beirut kikötőjében, azon a helyen, ahol 2020. augusztus 4-én két robbanás is történt, amely több mint 200 halálos áldozatot követelt és 300 ezer ember otthonát pusztított el. Valamint szentmisét mutatott be a Beirut Waterfront városrészben, a kikötő és a városközpontja közötti partvidéken. A kormány még határidő előtt benyújtotta Brüsszelnek a védelmi beruházási tervét, így Magyarország megnyithatja az utat a SAFE programból igényelhető 16 milliárd 200 millió euró, vagyis mintegy 6300 milliárd forint előtt, írta meg az Economist gazdasági portál. Ez a csomag értékben már majdnem eléri azt az uniós forrást, amelyet a bizottság jogállamisági kifogások miatt jelenleg visszatart, a cikk ipari és minisztériumi forrásai szerint. Az Európai Unió új 150 milliárd eurós védelmi hitelkerete a tagállamok újrafegyverkezését és az európai hadipar megerősítését szolgálja. Az Egyesült Államok és Ukrajna tárgyalói floridai találkozójukon tovább finomították azt a dokumentumtervezetet, amelyet korábban Genfben dolgoztak ki, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna szeretné, ha európai szövetségesei nagyobb szerepet kapnának a folyamatban. Biztosak vagyunk abban, hogy az amerikai erőfeszítések végül helyreállítják a békét Európában, jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben a szövetséges országok külügyminisztereinek találkozóját megelőzően. Mark Rutte hangsúlyozta, mindannyian azon dolgoznak, hogy az Ukrajna ellen folytatott háború igazságos és tartós békével érjen véget. Ha Európa úgy dönt, hogy háborút indít Oroszország ellen, akkor nagyon gyorsan olyan helyzet állhat elő, hogy Moszkvának egyszerűen nem lesz kivel tárgyalnia, jelentette ki az orosz elnök újságíróknak. Vladimir Putyin hangoztatta, Európa akadályozza Donald Trump kormányzatát a béke elérésében, és maga vonta ki magát a tárgyalásokból. Szerbia egyetlen olajfinomítója napokon belül leállhat, miután az Egyesült Államok nem adott engedélyt a NISZ működésének folytatására, jelentette be Alekszandar Vučić. A szerb elnök szerint az ország saját kockázatára ideglenesen még biztosítja a fizetési tranzakciókat, de a finomító sorsa bizonytalan, az amerikai szankciók egész Szerbiát érintik. Mára elhárult minden olyan politikai, jogi, engedélyezési, pénzügyi és technikai akadály, amely hosszú ideig hátráltatta a Paks 2 projekt előrehaladását, az utóbbi éveket meghatározó geopolitikai szembenállás és szankciók közepette, jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Levente azt mondta, február 5-én megtörténik a döntő mozzanat, az első beton öntése, ami visszafordíthatatlanná teszi ezt a beruházást fizikai értelemben is. Most az úgynevezett szerelőbetont öntik. A következő időszakban 1000 km vasúti pálya felújítása kezdődhet el, mondta az építési és közlekedési miniszter meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Lázár János ismertette, a hazánknak jutó közlekedési források felfüggesztett 55%-át részben pótolja az Európai Beruházási Bank hitelek kedvező kamattal, de a visszatartott összeg is megérkezik majd. A vasút teljes belföldi hossza 8000 km, a használt szakaszoké 6000. 2010 óta 103 projekt valósult meg, vasútépítése 2091 milliárd forint jutott, ebből 1800 km újulhatott meg mostanáig. Magyarország megfigyelő tagja a türk államok szervezetének, de első alkalommal Budapest adott otthont a társulás diaszpóráért felelős miniszterei és intézményvezetői ülésének. A hetedik ilyen eseményen Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntötte a résztvevőket. Végül az időjárásról, borult lesz az ég a folytatásban is, szitálás esetleg helyenként kisebb eső is kialakulhat, csupán kevés helyen élénkülhet meg a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben 6-8 fok körül alakul. A Tiszántúlon főként Szabolcsban viszont szakadozottabb lehet a felhőtakaró és előfordulhatnak derültebb tájak, híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Ferenc és Olivia nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. A Ferenc francia latin eredetű név, az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik. A Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, amelyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt. Jelentése francia. Az Olivia latin eredetű név, az Olivia név származéka, jelentése olajfa. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.
Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore dolce
Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van a fogyatékkal élő emberek nemzetközi világnapja. Az ENSZ 1993. októberében hozott határozata alapján, hogy felhívja a figyelmet a baleset, betegség vagy katasztrófa következtében fogyatékossá váltak problémáira. 1900-ban a Ferencvárosi Tornaklubban megalakult a futballszakosztály. 1967-ben az orvostudomány történetében először hajtottak végre emberen sikeres szívátültetést. A fokvárosi Grócsúr kórházban az 55 éves szívbeteg Louis Veskenszkiba Christian Barnard professzor vezetésével beültették egy halálos balesetet szenvedett 25 éves nő szívét. A műtét sikerült, a paciens 18 napig maradt életben. 1979-ben Japánban bemutatták az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat. Az első automatikus analóg mobiltelefon a 60-as években készült el. Az Egyesült Államokban már 1946 óta használtak rádiótelefonokat, de a használható rádiófrekvenciák száma igen korlátozott volt. Ezért a városokat vételi zónákra, angolul cell osztották, és 1948-ban már megoldható volt az automata kapcsolás. Sok időnek kellett még eltelnie azonban, hogy megszülessenek a megfelelő minőségű telefonkészülékek is. Az Egyesült Államokban a Motorola cégé, a mobiltelefonokra vonatkozó szabadalom. Skandináviában 1981-ben, Európában a 80-as évek végén kezdtek tömegesen elterjedni a mobiltelefonok. 1992-ben elküldték az első SMS-t. Az első SMS-t boldog karácsonyt szöveggel 1992. december 3-án a Vodafone hálózatából küldte az angliai Neil Papworth. Az első SMS-t nem is mobiltelefonról, hanem számítógépről küldték. Az SMS viszonylag lassan terjedt el a szolgáltatók között, mivel ki kellett dolgozni a fizetési rendszert, kezdetben ezért az SMS ingyenes volt az előfizetők számára. Az SMS-t 1985-ben közösen fejlesztették ki német és francia mérnökök. Az SMS, vagyis a Short Message System, magyarul rövid üzenet szolgáltatás megalkotója Friedhelm Hillebrand, Bernard Gilbert és Oculis Szilában voltak, ők döntöttek a 160 karakteres méretről is. Friedhelm Hillebrand, kommunikációs szakember, érdekes vizsgálatot végzett. Véletlenszerűen gépelt le mondatokat, majd megszámolta az azokban lévő karaktereket. 160 karakternél egyik sem volt hosszabb. Megvizsgálta a levelező lapokat is, melyek átlagos karakterszáma 150 volt. Ezen eredmények alapján sikerült meggyőznie a Global System for Mobile Communications, vagyis a GSM munkatársait, hogy a fontos közlésekhez elég 160 karakter is. 1910-ben a párizsi motorkiállításon először mutatták be a nyilvánosság előtt a neonlámpát. A lámpát Georges-Claude, francia fizikus fejlesztette ki. 1930-ban átadták a nemzeti sportuszodát a budapesti Margit szigeten. Az uszoda Hajós Alfréd tervei alapján készült el. 1930-ban 60-an haltak meg Belgiumban szmog következtében. A szmog katasztrófa a belgiumi Maas folyó völgyében történt. A két város között tartósan megülő téli füstköd és a vegyi üzemekből származó fluorid gázfelhő 3 nap alatt 60 lakos halálát okozta. 1984-ben a bhopali vegyi katasztrófában több ezren haltak meg. A bhopali katasztrófa napra pontosan 30 éve, 1984. december 3-án a reggeli órákban következett be az indiai Bhopal város közelében. A Union Carbide rovarirtószereket gyártó leányvállalata 40 tonna súlyosan mérgező gázt bocsátott ki, amivel közel 3000 ember azonnali és mintegy 22 ezer ember későbbi halálát okozta. A katasztrófa hatása ma is érződik. 1842-ben megszületett Ellen Swallow Richards, amerikai vegyésznő, ökológus. A levegő, a víz és a táplálkozás terén folytatott újítószándékú tanulmányaival megteremtette az egészségügyi tervezés és a háztartástan tudományágát. Ő volt az első amerikai nő, aki a kémiában, a bölcsészettudományokba kalaureusza címet ért el. 1937-ben Balatonszárszón meghalt József Attila költő. A magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja, születésnapján ünnepeljük a költészet napját. 6. gyermekként jött a világra, 3 testvére még az ő születése előtt meghalt. Apja elhagyta a családot, anyja kénytelen volt nevelőszülőkhöz adni, ahol Pistának szólították. Nevéhez ragaszkodva olvasott Attila Hunvezérről, ez keltette fel érdeklődését az irodalom iránt. 3 év után visszakerült édesanyjához, keményen dolgozott már egészen kisgyermekkorától. Édesanyja korai halála megviselte, nővére is annak férje nevelte fel, járatták iskolába. A Szegeden élő Juhász Gyula ismerte fel József Attila költői tehetségét és mellé állt. Támogatásával jelent meg 1922-ben első verses kötete, amikor József Attila még csak 17 éves volt. Verseit megjelentették a helyi lapok, illetve a Nyugat is. Országos ismertséget Nem-nem soha című versével szerzett. 1930-tól járt pszichoanalízisre, 1935-től lett szerelmes új pszichológusába, Gyömrői Editbe, aki skizofréniát állapított meg nála. A diagnózis valószínűleg akkornak megfelelő volt, azonban mára úgy tudjuk, hogy borderline szindrómában szenvedett. A téves diagnózis valószínűleg hozzájárult korai halálához. 1935-ben a Szép Szó szerkesztője lett, ez volt első rendes munkahelye. Utolsó verses kötete azonban nem volt sikeres, és ez megviselte. 1937-ben újabb viszonzatlan szerelemre lobbant, és miután törékeny egészségi állapotán a szanatórium nem segített, nővére balatonszárszói panziójába került. December 3-án vesztette életét, amikor melyik tisztázatlan körülmények között a vonat alá esett. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!
Emlékek közt kell kutasd, hogy a szédült vakációt mutas, te álló voltál, én meg ülő utas. 40 fokban zakatult, 40 szív feléd araszolt, 40 búgó hang hozzá odaszólt. Hadd tanjon le mellém e helyét, a legékesebb, de rám lőve mondtad az én ölemben, a legkényelmesebb. Lehet van nálam szellemesen, jóval érdekesen, de az én ölemben a legkényelmesen. És nincs annál édesebb, aki szálkinálad esélyesebb, de hely szabad, de az én ölemben a legkényelmesen. Hiába ültem súlytalan, világ űrbe képzeltem magam, attól a pillanattól elállt minden szava. 40 lélek kirepett, 40 vágynak hűlt helye lett, 40-en akartak belőled egy szeletet. Hiába volt minden kivál az enyémnél szélesebb, de azt mondtad nekik az én ölemben a legkényelmesebb. Lehet van nálam szellemesebb, jóval érdekesebb, de az én ölemben a legkényelmesebb. Ha nincs nálam szemérmesebb, szavaimnál se kélyesebb, átértékelődik, mi a leglényegesebb. Mert nincs annál édesebb, aki szálkinálad esélyesebb, minden hely szabad, de az én ölemben a legkényelmesebb. Lehet, hogy nálam szellemesebb, jóval érdekesebb, de az én ölemben a legkényelmesebb. Lehet, hogy nálam szellemesebb, jóval érdekesebb, de az én ölemben a legkényelmesebb. Hiába van nálam szellemesebb, hiába van nálam érdekesebb, ha az én ölemben a legkényelmesebb. Lehet szellemesebb, lehet érdekesebb, lehet szerelmesebb, lehet értékesebb, mert az én ölemben a legkényelmesebb.
egyő, a múltba visszatér, otthonról hazatalál. Hamvaiból ki újra ég a szár. Elevenebb a lánynál, mert szabadabb minden láncnál. Megégetett felélet, egy régi tűvös tánc. Nagyobb a képnél, nagyobb a szélnél, nem győzi villám, akár egy hurrikán. Szeng egy végtelenbe hívó hegedű szó. Fűfa virág hal, szól az útra való. Elevenebb a lánynál, egy szabadabb minden láncnál. Megéget, felélesz, egy régi új tánc. Nagyobb a képnél, nagyobb a szélnél, nem győzi villám, akár egy hurrikán. Csak mondd mi jobb egy kalandnál. Száz világ vár, szállj velem, szállj. Újra felöpít a tűzmadár. Száz világ vár, végre semmi határ. Minden lent marad, mi nagyon fáj. Fény és árnyék a létszédült játék. De soha ne félj, soha ne félj. Csak mondd mi jobb egy kalandnál. Száz világ vár, szállj velem, szállj. Mint ha soha nem lenne vége már. Nincs semmi határ, légy szabad, szállj. Itt a csodaidő, a tűzmadár vár.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Adventben Jézus útja találkozik a mi életutunkkal. Felmegyünk vele a hegyre, a lelki magaslatra, leülünk mellé a síkságon, és kivonulunk vele a pusztába, a csend helyére. Az evangéliumi elbeszélés szerint ezt tette egykor a sokaság is. Oda sietnek hozzá a sánták, a vakok, a bénák, a némák, betegek és egészségesek egyaránt. Nem tesznek fel kérdéseket, hanem leteszik fájdalmukat Jézus lábához, és ő, aki soha nem fordítja el a tekintetét a sebzett emberektől, mindenkit meggyógyít. A jelenet nem csak a testi gyógyulásról szól, hanem az isteni irgalomról is, amely lát, meghallgat és lehajol. Jézus szíve megesik a népen, lelküket is táplálni akarja. Az emberek már 3 napja vele vannak, fáradtak, de mégsem mennek haza. Az advent hűséges, kitartó odafordulás az Istenhez még akkor is, ha a világ máshová csábítana minket. A tanítványok kérdése azt csugalja, hogy a probléma megoldhatatlan számukra, honnan szerzünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget ellássunk. A pusztában nincs sok lehetőség, de éppen ezen a helyen mutatkozik meg, hogy Jézus nem emberi logikával gondolkodik, hanem hálát ad a kevésért, és isteni erejével ebből a kevésből fakaszt bőséget. A kérdés tehát nem az, hogy elége, amink van, hanem az, hogy oda tudjuk-e adni Jézusnak azt a keveset, amivel rendelkezünk, az időnket, a türelmünket, az imánkat. Az Úr áldásának köszönhetően lesz a hiányból bőség, az emberi gondból megoldás.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Rorate Szent Misét közvetítünk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!